Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Énekeljük Isten tiszteletünk kezdetén a 728. énekünk első két versét, így kezdődik: Rátekint már hitem, megváltom Istenem. Segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette az eget és a földet. Ámen. Foglaljuk el helyünket, és készüljünk a keresztelőre a 208. ének első és második versével. Így kezdődik: Jöjj, mondjunk hálaszót hű szájjal és hű szívvel. Hallgat. hallgassátok meg, kedves testvéreim, hogy hogyan bízta ránk az Úr Jézus Krisztus a keresztelőt. Máté evangéliuma utolsó verseiből olvasom ezt. A 11 tanítvány pedig elment Galileába, a hegyre, ahova Jézus rendelte őket, és mikor meglátták őt, a halálból feltámadt Jézust, leborultak előtte, némelyek pedig kételkedtek. És hozzájuk menvén Jézus így szólt, nekem adatot minden hatalom menjen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevébe, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. És íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Kedves testvéreim, az Úr Jézus azt bízta ránk, hogy akiket megkeresztelünk, azokat tanítsuk az ő útjára, és mi sem természetesebb, mint hogy a szülők tanítják megkeresztelt kicsi gyermekeiket Isten útjára. De azért ezt nem, valahogy nem fölülről kell tenni, mert Jézus Krisztus azt mondta, hogy valahol a kisgyermekek is tanítanak minket. Mondott ilyet, engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket, mert ilyeneké az Isten országa, és hogyha ti nem alázzátok meg magatokat, mint ezek a kisgyermekek, semmiképpen nem juttok be oda. A gyermekeink tanítanak minket. Mert számukra, hogyha hallanak Istenről, akkor ő egy valóságos személy. És ha arról hallanak, hogy tőle van minden gyönyörűség, ami itt ebben a világban van, akkor örülnek és hálát adnak. És ha arról van szó, hogy Isten közénk jött Jézusban, és hozzá imádkozhatunk bátran, akkor ők megnyitják a szívüket, és imádkoznak. Tanuljunk a kisgyermekeinktől, legyünk egyszerűek, alázatosak, túl szoktuk bonyolítani, mint mi felnőttek az életet, túl sok kérdést sem zavarjuk össze magunkat, pedig ilyen egyszerű a dolog. A mindenható Isten ajándéka az a csodálatos világ. Ő Jézus Krisztusban velünk van, és megváltott minket, a bűneinkért odaadta az életét, hogy mi az ő szeretett gyermekeiként éljünk, és a Szent Lelke által ott van velünk minden nap, és mi hozzáfordulhatunk a szívünkből, hálát adhatunk gyermekeinkért, kérhetjük az ő szeretetét és útmutatását, hogy jól tudjuk nevelni. Adja Isten, hogy úgy tudjuk tanítani a gyermekeinket, hogy közben mi is tanulunk tőlük. Amen. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, áldunk téged az élet csodálatos ajándékáért. Köszönjük, hogy már második gyermeket adtál ebbe a családba. Köszönjük, hogy ott voltál az édesanyával, amikor a szülés nehéz órái voltak, de köszönjük, hogy ott vagy mindnyájunkkal, amikor még fontosabb, még nehezebb feladat van, hogy tanítsuk ezeket a gyermekeket igazán emberként fölnőni. De köszönjük, hogy figyelmeztesz minket, hogy mi is tanulhatunk tőlük alázatot, egyszerűséget, nyitottságot. Kérünk, segíts, hogy valóban tanuljunk a gyermekektől, hogy közelebb kerüljünk hozzád. Amen. Miután keresztjén szülők gyermekeit szoktuk keresztelni, ezért arra kérlek titeket, kedves szülők, keresztszülők, valljátok meg hiteteket, helyünkről fölkelve az egész gyülekezettel együtt mondjuk el az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjébe, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra. Harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben. Hiszek az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Kedves szülők, keresztszülők, kedves család, hitetek megvallása után Isten és a gyülekezet előtt jelentsétek ki szándékotokat, és tegyetek fogadalmat, hogy gyermekeiteket a Református Egyház közösségében hitben nevelitek. Feleljetek a következő kérdésekre először. Akarjátok-e, hogy gyermeketek a keresztség által az Atya, Fiú, Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztjén anyaszentegyházba befogadást nyerjen? Akarjátok-e? Isten áldja meg szent elhatározásotokat. Másodszor azt kérdezem, ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyermekeiteket úgy nevelitek, neveltetitek, hogyha majd felnőnek, a konfirmáció alkalmával ők maguk önként tehessenek vallást a Szent Háromság Istenbe vetett hitükről a gyülekezet előtt. Ígéritek-e? Isten adjon testi-lelki erőt fogadalmatok teljesítéséhez. Most pedig gyülekezetünk tagjait kérdezem, ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyülekezetünk gyermekei hitben való nevelése érdekében minden tőletek telhetőt megtesztek? Ígérem és fogadom. Együtt is kérjünk áldást a családra, és énekeljük a 412. énekünk második versét, nem éltem még e föld színén, te értem megszülettél. Aqui. kérem a kedves keresztelős családot, foglaljanak helyet a padokban, és mi mindnyájan foglaljuk el helyünket. A gyászoló családdal együttérző szívvel hirdetem, hogy az elmúlt héten búcsúztak szerettei Tóth Lajos István 86 éves korában elhunyt testvérünktől. Szerettei számára Szentlélek vigasztalását kérjük. A mai istentiszteleten megkereszteltük Jakab Ferenc és Dalanics Kata Flóra nevű második gyermekét. Isten áldja és segítse a családot a keresztjén nevelés útján. Hétfőn kezdjük gyermektáborunkat a Kazinci iskolában, 50 fő fölötti gyermek résztvevővel, több mint 30 segítővel. Dániel könyvének történeteit vesszük a Bibliából, imádkozzunk gyermekeinkért, hogy jó talajba hújjon a magvetés. Amit itt megfogadunk, hogy gyermekünk hitben való neveléséért mindent megteszünk, azt például itt a gyermektábor segítésével tehetjük meg, és azt is kérem, hogy aki segítő a gyermektáborban, az legyen szíves aláírni az önkéntes szerződést, mert ott vannak az iratterjesztésnél, majd a kijáratnál megtehetjük az aláírásokat, hogy ennyivel is előbbre legyünk. Egyébként a kijáratnál kaphatók könyvek, keresztjén tartalmúak, akár gyermekek részére is, úgyhogy ezt is szeretettel ajánlom mindenki figyelmébe. Jövő vasárnap lesz Síri Margaréta keresztelője. A szülei Síri Csaba és Síri Fekete Anna Mária gyülekezetünk presbiterei, akik hálásak Istennek kicsin gyermekük megtartott életéért. Ez komolyan veszélyben volt a szüléskor. Az istentisztelet után, jövő vasárnap szeretett vendégségre várunk mindenkit, aki velünk együtt tud örülni és hálát adni. Most énekeljünk újra a 831. énekünket, így kezdődik fel, barátim, drága Jézus zászlaja alatt.
Sátán serge talpon.
Hallgassátok meg, testvéreim, Isten igéjét Márk evangéliuma 9. fejezetéből. És 6 nap múlva magához vette Jézus Pétert, Jakabot és Jánost, felvitte csak őket külön egy magas hegyre, és elváltozott előttük. Ruhája olyan tündöklő fehér lett, amilyenhez hasonlót ruhafestő e földön nem fehéríthet. És megjelent nekik Illés Mózessel együtt, és beszélgettek Jézussal. Ekkor megszólalt Péter, és azt mondta Jézusnak, Mester, jó nekünk itt lenni. Készítsünk azért 3 hajlékot, neked egyet, Mózesnek egyet, és Illésnek is egyet. De nem tudta, mit beszél, annyira megrémültek. És felhő támadt, amely beborította őket, és egy hang hallatszott a felhőből, ez az én szeretett fiam. Ő rá hallgassatok! És ahogy körülnéztek hirtelen, senkit sem láttak többé maguk mellett, csak egyedül Jézust. Amikor a hegyről lejöttek, megparancsolta nekik, hogy addig senkinek sem mondják el, amit láttak, amíg az emberfia fel nem támad a halálból. Meg is jegyezték ezt a szót, és egymás között azon tanakodtak, hogy mit jelent a halálból feltámadni. A kegyelem Istene áldja meg igéjét szívünkbe, hogy ne csak a fülünkig jusson ezen a mai napon sem, hanem meghalljuk, befogadjuk, megértsük, és teremhessen bennünk gazdagon gyümölcsöt. Ezt kérjük most, helyünkről fölkelve, imádságban. Köszönjük neked, Istenünk, hogy itt lehetünk előtted. Köszönjük azt a boldog tudatot, hogy te itt vagy, és neked mondani valód van a számunkra. Köszönjük, hogyha meg se szólalsz. Csak a te közelsége, csak az a tudat, hogy te szeretsz minket, hogy te velünk vagy, az rengeteget jelenthet nekünk. És köszönjük, hogy itt vannak mindazok, akik hasonlóképpen gondolkoznak, akik hisznek benned, akik a te útmutatásod szerint akarnak élni ebben a világban. Köszönjük, hogy nem egyedül vagyunk ebben. Köszönjük, hogy vannak társaink. Köszönjük, hogy nem kell elcsüggednünk, hogy milyen ez a világ, és hogy egyedül vagyunk azzal, hogy mi szeretnénk a te kegyelmedből élni, a te követeid lenni, szeretni egymást és megbocsátani. Köszönjük, hogy csöpögteted az igédet ma is a szívünkbe, és köszönjük, hogy elmondhatjuk neked a kérdéseinket, mint a tanítványok is tanakodtak, hogy mit tesz a halálból feltámadni. Nekünk is vannak kérdéseink, sok mindent nem értünk. Köszönjük, hogy lehetünk gyermekek, akiknek most megsimogatod a fejünket lélekben is, akiket tanítasz a te igédre. Kérünk, adj nyitott szívet mindnyájunknak. Kérünk gyászoló, gyászban emlékező testvéreinkért is. Kérünk a keresztelős családért is, és mindannyiunkért. Segíts rád függeszteni a lelki figyelmünket. Amen. Készüljünk az igehirdetés hallgatására a 826. énekkel, Isten élő lelke, jöjj, áldva szállj le rám.
Kedves testvéreim, hallgassátok meg ige hirdetésem alapigéjét a Jakab levelének az 5. részéből, a 16-os verstől a 18-as versig. Valljátok meg bűneiteket egymásnak, és imádkozzatok egymásért, hogy meggyógyuljatok. Az igaz, buzgó könyörgésének nagy ereje van. Illés ember volt, hozzánk hasonló természettel, és amikor buzgó imádsággal kérte, hogy ne legyen eső, nem volt eső a földön 3 esztendeig és 6 hónapig. Aztán ismét imádkozott, és az ég esőt adott, és a föld meghozta termését. Amen. Eddig Istenünk ígéje, testvéreim, szeretett testvérek, foglalják el a helyüket. Az igaz ember buzgó könyörgése, más szavakkal az imádság. Az imádság erejéről beszélt nekünk többek között a hosszabb ige szakaszunk is, amelyet felolvastam. Ez az ige szakasz arról szólt, hogy Jézus Cézárea Filippi környékén tartózkodott, és 3 tanítványát magához véve elment egy hegyre, amely ugyan a Szentírásban nincsen leírva, de a Tábor hegynek mondják a mai napig, az Izraelben található ez a hegy, ennek a hegynek, vagy inkább dombnak a tetejére mentek fel. Izraeli utam során volt szerencsém látni ezt a hegyet, és valóban inkább dombnak nézett ki. Sajnos magára a hegyre nem tudtunk felmenni, mert az idegen vezető azt mondta, hogy ott mindig sokan vannak. Hát pedig legtöbbünket az érdekelt volna legjobban, hogy milyen is ez a hegy, de a távolból megcsodálhattuk ezt a dombot. És térjünk vissza arra, hogy miért is mehetett oda Jézus, mi lehetett a célja. Elsősorban nem az volt az ő célja, hogy elváltozzon a tanítványai előtt, sokkal másabb, egyszerűbb oka volt annak. És ezt Lukács evangéliumában olvashatjuk a következőképpen. Jézus maga mellé vette Pétert, Jánost és Jakabot, és felment a hegyre imádkozni. Tehát imádkozni ment fel igazából arra a hegyre. És hogy miért imádkozni? Lukács evangélista nagyon sokszor, nagyon érzékenyen bánik azzal, hogy Jézusnak is szüksége van az imádságra, hiszen rengetegszer olvashatunk erről. A héten voltak bibliaórák, egy élő találkozó és egy másik élő találkozó bibliaóra is, és mindkettőn szóba jött az, hogy Jézus Krisztusnak is mennyire szüksége van arra, hogy az Atyához forduljon imádságban. Például, amikor össze van törve, amikor erőtlen, amikor egyedül van, vagy amikor felkészül az őt őrá váró feladatra. Ugyanannyira szüksége van az Atya közelségére, mint nekünk is. Tehát ezért ment fel ő akkor a hegyre, magához véve ezt a 3 tanítványt. Nekünk is erre lenne szükségünk. De milyen sokszor elfelejtjük is, hogy mi is az imádság valójában. Milyen sokszor elfelejtjük azt, hogy milyen sok mindenre képes az imádság. Milyen sok pozitív hatása van ránk nézve akár. Sokszor csak úgy gondolkozunk róla, hogy ezzel kapcsolatban lehet lépni Istennel, és akkor el lehet mondani neki a mi kívánságainkat, a mi kéréseinket, és akkor azt vagy meghallgatja ő, vagy nem. Természetesen az Istennel való kommunikáció is benne van abban, hogy miért jó az imádság, de ezen felül még rengeteg jó dolog van benne. Például, ahogyan Jézusnál is erőt ad a ránk váró feladatokhoz. Békességet ad a szívünkbe, hogyha az életünkben valamilyen probléma lenne, valamiért békétlenség lenne, valakivel mondjuk az életünkben. De imádságban lehet egymás terhét is hordozni. Ha tudunk valakiről, hogy valami szükséget szenved, valamilyen baj történt az életébe, a családjába, vagy esetleg beteg, imádságban tudjuk Isten elé vinni azt a helyzetet is. Tehát egy nagyon-nagyon fontos dolog, és sokszor mégis mi csak ezt a kívánság, teljesítés, kérés, kapás részét látjuk benne. Felolvasott hosszabb ige szakaszban is Jézus azért ment fel erre a hegyre, hogy erőt gyűjtsön arra, hatalmas nagy küldetésre, amely rá várt. tanítványok is vele mentek, azonban egy idő után egy több különleges dologra is figyelmesek lehettek. És az egyik ilyen volt maga Jézusnak a színe változása, vagy az ő átlényegülése, hiszen megdicsőült Jézus a szemük láttára. És ezt úgy olvassuk az ige szakaszban, hogy fényesen ragyogni kezdett, a ruhája még fehérebb lett, mint amilyen fehér lehetett, akár. Nagyon hasonló volt ez, amit láttak a tanítványok, ahhoz, amit János, aki ugye ennek a három tanítvány között itt volt megint, később a Jelenések könyvében, az ő mennyei látomásában látja, hogy láttad egy embert, aki olyan volt, mint az emberfia, és nagyon hasonlóan írja le. Fényes, fehér, alig lehet rátekinteni. És mindez, ami számomra a legszebb, hogy mindez a megdicsőülés akkor történt Jézussal, ugye Lukács evangélista szerint, amikor Istennel kapcsolatba lépett, tehát amikor imádkozott. Miért volt erre a fizikai megjelenésre szükség vajon? Miért kellett ez, hogy így elkezdjen ott ragyogni Jézus? Több dolog miatt is fontos ez, de a leginkább a tanítványoknak volt erre akkor szüksége. Ráadásul ennek a három tanítványnak nagyon. Eddig láthatták Jézust úgy, hogy ő egy csodatévő ember, aki betegségeket gyógyít, csodákat tesz. Talán még meg is próbálták az akkori kuruzslók ezeket a dolgokat leutánozni, több-kevesebb sikerrel. Tehát látták eddig benne a csodás embert, aki bölcsességeket tud mondani, és nagyon jó irányba tereli az életüket, de látniuk kellett azt is, hogy a messiás az valójában Istennek a fia. Ráadásul, ugye, ami később a későbbi kereszténységben fontos volt, hogy a messiás az maga Isten, a Szent Háromság Istennek a fiú személye. Ezt látták meg akkor a szemük előtt, és ezért kellett megtörténnie Jézus Krisztus megdicsőülésének. Mert hasonló fényes jelenéseket már láthatunk a Bibliában, akár az Ószövetséget, akár az Újszövetséget nézünk. Mindkettőre mondok egy példát. Az Ószövetségben például, amikor Mózes felmegy a hegyre imádkozni Istenhez, amikor ugye a 10 parancsolatot is megkapja, olyan sok időt tölt Isten jelenlétében, hogy amikor lejön, akkor ragyog az ő arca. És annyira ragyog, hogy mindig rá kell tenni egy lepelt a fejére, miután lejön a hegyről, hogy az embereket ne bántsa ez a fény. Tehát az Istennel való közelség ezt a fizikai hatást okozta számára. Ez mondjuk egy picit, aki jobban elmélyed a héber nyelvtudásban, annak egy picit vicces is ez a jelenet, hiszen szokták úgy is lehetne lefordítani magyarra ezt a részt, hogy amikor Mózes lejött a hegyről, ragyogott az arca, hogy Mózes lejött a hegyről, és szarvai voltak. És ezért, hogyha rákeresünk esetleg az interneten Mózes nevére, akkor láthatunk ilyen szarvas Mózes képeket, na is ennek ez az oka. De azt tudjuk, hogy Isten jelenléte a fényességet okozta. A másik ilyen fényes jelenség pedig István vértanú, mielőtt kivégzik, róla is tudjuk, hogy ragyogott az arca, mint egy angyalnak. És mindkét esetben Istennek a dicsősége okozta ezt a fényt, viszont az az ember közvetítette csak. Miben másabb Jézus megdicsőülése? Abban másabb, hogy itt belőle áradt ez az isteni dicsőség. Ő volt a forrása, Istennek a végtelen kegyelmét láthatta meg ez a három tanítvány akkor benne. A másik furcsa dolog, ami feltűnhetett ennek a három tanítványnak, hogy beszéd is hallatszik, ráadásul két személy jelenik meg Jézus mellett, akik eddig nem voltak ott. Ráadásul, mivel ezek a személyek ószövetségi személyek, olyan, mintha az idő meg a tér is ott megszűnt volna egy picit létezni. Mert ugye szellemekről nem beszélünk a Szentírásban meg a kereszténységben, tehát ez egy mennyei jelenés volt, hiszen megjelent Mózes, és megjelent Illés Jézus mellett. És nekem az első kérdésem az volt ezzel a résszel kapcsolatban, hogy azt honnan tudták, hogy ők azok, mert akkoriban még nem készültek festmények, nem volt fényképezőgép, honnan tudták, hogy az ott Mózes és Illés? Hát nagy valószínűséggel azért, ebben a legtöbb írás kutató meg mindenféle okosabb ember egyetért, hogy amiről beszéltek, a beszédjüknek a témájából következtették ki, hogy akkor ők azok lehettek. Hiszen a téma, amiről beszéltek, az magának Jézusnak a küldetése volt, amely rávárt. Tehát miben volt közös ez a három személy, aki ott a hegyen a megdicsőülés fényében ott állt? Jézus, Illés és Mózes. Az első ilyen dolog maga a küldetésük. Hiszen valamiféle kivonulást, kiszabadítást vagy szabadítást értek el a küldetésükkel itt a Földön. És hogyha belegondolunk, valóban ezek a dolgok egymást követték, egymást is kellett követniük. Tehát az első ilyen kivonulás vagy szabadulás Mózes volt, Mózes küldetés, akinek Egyiptom a világ fogságából ki kellett vezetnie Istennek a népét. És ehhez ezt a prófétát használta fel Isten. Tehát nem Mózes hajtotta végre a szabadulást, hanem őt használta fel erre a küldetésre, erre hívta el igazából Isten. Illés próféta is csinált egy szabadítást, ő pedig Izrael népét, Istennek a népét a pogányságból vezette ki. Gondoljunk csak ugye arra az esetre, amikor a Baál papokkal azt a versenyt indította, hogy na vajon melyikük Istenüknek sikerül meggyullasztani tűzzel azt az oltárt, amin az áldozatok vannak. Ugye Illés próféta mindig is a Baál papok, a pogányság ellen lépett fel egész életében, és aki akkor képviselte Jezabel, ugye ismerős lehet ez a név, az a gonosz királynő, aki szintén a Baál követője volt. Tehát Isten népét Mózes kiszabadította, Illés a pogányságtól, a világi gondolkozástól szabadította meg. És most pedig Jézus az ő küldetésére, a legfőbb küldetésére készült itt fel, arra, ami utána rávárt, nem is olyan sokkal. És bizony ez a küldetés sokkal nehezebb, sokkal hatalmasabb, sokkal univerzálisabb mindkettőnél, hiszen ez ránk is érvényes. Hiszen ezért született Jézus, hogy ott a kereszten meghaljon értünk, és nem csak ennyi, nem csak fizikai halált kellett elszenvednie, hanem ahogyan mondtuk például az apostoli hitvallásban most a keresztelő előtt, benne van, hogy alászállt a poklokra. Tehát el kellett kárhoznia helyettünk, értünk, és ez a mai napig is érvényes ránk nézve. Más dologban is hasonlított ez a három férfi, nem csak a küldetésükben. A törvénnyel kapcsolatban is hasonlóak voltak. Gondoljunk csak bele, Mózes kapta meg 10 parancsolatot, az Istentől való törvényt, amely segíti az ő népét elkülönülni a bűnös világtól. Tehát úgymond Mózes volt a törvény adója, és ha már Illésnél beszéltünk a pogányság ellen fellépéséről, Illés volt a törvénynek a megtartója. Mert ő azt hangsúlyozta, hogy ha van törvény, hogyha meg tudjuk azt, hogy mi választ el bennünket a világtól, és mi köt Istenhez, akkor azokat tartsuk meg. Ne csak úgy beszéljünk róla, ne csak felhozzuk ezeket a dolgokat, hanem éljük is meg. Tehát Illés volt a törvénynek a megtartója, legalábbis ezt jelképezte. Jézusról pedig tudjuk, hogy ő a törvény betöltője volt, aki nem azért jött, hogy eltörölje a törvényt, hanem hogy betöltse azt. Szeresd az atyádat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből, és szeresd fele barátodat, mint magadat. Tehát a küldetésükben és a törvénnyel kapcsolatos gondolkodásukban, vagy törvény jellemzésében közösek voltak, illetve a halálukat tekintve is. Mózes ugyan természetes módon halt meg, viszont a zsidó hagyomány azt meghagyta utána nagyon sokáig, hogy az ő testét nem tudni, hogy hova temették el. A hagyományban az is benne van, hogy lehet, hogy angyalok rejtették el Mózes testét, és hogy miért? Hát nem akarta, hogy az egy ilyen babonás, bálványos helyé váljon, ahol ő el van temetve, hogy oda zarándokoljanak mindig a zsidók, és akkor ott csináljanak valamilyen dolgot. Ettől akarta megkímélni úgymond Isten népét, hogy még ennyi se legyen meg a világból az ő gondolkozásukban. Tehát ő ilyen módon különlegesen távozott el a földről. Illés prófétáról is tudjuk, hogy ő viszont ráadásul egyike azoknak a bibliai személyeknek, akik egyáltalán nem láttak halált. Ugye az egyik az Énók, az Ószövetségben, és a másik pedig Illés. Illésért azt olvassuk az írásba, hogy egy tüzes szekér jött, ami egyenesen a mennybe vitte fel őt. Tehát az ő földi eltávozása is különleges, viszont Jézusé a legjelentősebb. Ugye, mert Jézus Krisztus nem csak harmadnapra feltámadott, hanem később felment a mennybe, amit szintén hallhattunk a keresztelés szereztetés igéjében, és az ő mennybe menetele azt jelenti számunkra, hogy mi is ott lehetünk majd vele. Miután ez az ismert világ megszűnik, mi is ott lehetünk vele, és együtt is egymással. Tehát az ő eltávozása sokkal jelentősebb volt a másik két emberénél. Tehát ezek a közös dolgok, amiben megegyeztek, a küldetésük, a törvény és az ők világot való elhagyásuk, és talán ezért engedte meg Isten számukra, hogy ott megjelenjenek, és erővel töltsék el Jézust a ráváró feladat előtt. És ugye Péter reakciója, meg a tanítványok reakciója az volt, hogy Isten közelében jó lenni, és ezt mi sem tudjuk letagadni, hiszen mi is hasonlóan éreztük volna. Mondta is Péter, ugye így olvastuk, hogy Mester, jó nekünk itt lennünk, csináljunk három hajlékot, hármótoknak egyet-egyet. Szegény Péter nem tudta, mit beszél, és ezt mi is alá tudjuk támasztani, hiszen legalább két dolog eszünkbe jutott, hogyha ez megtörtént volna, mi lett volna. Az egyik az, hogy valószínűleg a világ megváltása nem történik meg, hiszen Jézus Krisztusnak könnyebb lett volna ott maradni az ő dicsőséges fényében, mint hogy elvállalja értünk a kereszt halált és a kárhozatot. És Jézusnak könnyebb lett volna az is, hogy az ő erejével bármikor visszaéljen ezzel, amit láttak a tanítványok. Mert neki nem csak ennyi volt, hogy ő ott megdicsőült és fény lett. Neki hatalma volt az anyagi teremtett világ felett, és ezt bármikor felhasználhatta volna. Ő sosem élt vissza vele, hiszen ő értünk jött a földre. Ezért szólt a figyelmeztetés a tanítványoknak akkor, amely a mennyből szólt egyenesen, az atya hangját hallották. Következőképpen olvastuk, ez az én szeretett fiam, hallgassatok rá. Felfogták azt, hogy Isten dicsősége volt jelen ott a hegyen, és felfogták azt is, ha eddig nem volt számukra világos, hogy Jézus Krisztus kicsoda is. Milyen jó érzés lehetett nekik, hogy ezt az Istennel való közelséget ott megtapasztalhatták. És vannak a keresztény misztikusok, akik ugye azt kutatják, hogy hogyan is érhetjük el mi egyszerű emberek ezt az Istennel való közösséget, amit itt például ez a három tanítvány átélt, ennyire különleges módon. És ugyanezek a megközelítési módok érdekesek, de mégis olyan jó, hogy nekünk igazából van egy megközelítési módunk, ami a legegyszerűbb a világon, amihez nem kell különösebben elolvasnunk semmit, nem kell gyakorolnunk vagy mantráznunk semmit, hanem egyszerűen összekulcsolni a két kezünket, lehajtani a fejünket és becsukni a szemünket, az imádság. És ezeket is a jelképes dolgokat is azért szoktuk csinálni, ugye a hittanosoknak el szoktam magyarázni, hogy minket ne zavarjon semmi, ne vonja el semmi a figyelmünket, és csak Istenre tudjunk figyelni. Tehát az imádság a legegyszerűbb módja, hogy mi is elérjük ezt az Istennel való kapcsolatot, ahol nem csak a szívünket önthetjük ki, hanem feltöltekezhetünk erővel. Ilyenkor kell rájönnünk, hogy az imádkozás nem csupán egy lelki beszélgetés, hogy mit, hogyha valóban a mennyei édesatyánkat mondjuk felhívnánk telefonon, sokkal többről van szó, olyan, mintha az életünket, képzeljük el azt, hogy az életünk egy nagy edény, és azt teljesen megüresítenénk minden felesleges dologtól. És Isten elé vinnénk, és letennénk, és azt kérnénk tőle, hogy ő töltse meg, és csak is azzal, amire szükségünk van. Milyen jó lenne, hogyha így tudnánk gondolni magára az imádságra. És még jobb lenne, hogyha egyáltalán időt szakítanánk rá, hiszen Azt eddig megtanultuk, hogy az imádság fontos és szükséges, és rengeteg jó hatással van ránk nézve, nekünk van szükségünk rá, nem Istennek. De mégis olyan sokszor nem szakítunk rá időt, pedig szoktuk hallani azt, hogy csak arra szakít az ember időt, ami fontos számára, vagy amire szüksége van. Például tudunk-e olyan emberről, aki azért halt meg, mert volt ennivalója, és mégsem evett belőle? Hát nem, szerintem. Az imádság is ilyen, hogy ott van, mindig a rendelkezésünkre áll, mindig fordulhatnánk Istenhez, csak sokszor nem jut az eszünkbe, vagy nem szakítunk rá időt. És ugye az imádságban sokszor találkozunk azzal, hogy nem történik meg az, amiért fohászkodunk Istenhez, hogy nem az történik, amit mi szeretnénk. És ilyenkor eszünkbe juthatnak olyan gondolatok, hogy hát azért, mert mi nem vagyunk olyan kiváltságosak, mint mondjuk ez a három tanítvány az igeszakaszban, hogy ők ott lehettek Jézussal, közelébe voltak, mi csak egyszerű emberek vagyunk, mi nem is vagyunk annyira jó keresztények, vagy esetleg még csak mostanában ismerkedünk a kereszténységgel. De nem így van, hiszen pont annak volt a példája ez az igeszakasz, hogy ott volt három teljesen különböző tanítvány, három bűnös esendő ember, különböző körülményekből kerültek oda, és mégis Istennek a dicsősége Jézus Krisztuson keresztül mindannyiukra egyenlően ragyogott rá. Egyenlő mértékben áradt rájuk az ő kegyelme. Tehát ne ebben keressük azt, amikor úgy történnek a dolgok, ahogyan mi nem szeretnénk. Ne ebben keressük, hogy Isten ezért nem hallgatott meg minket, hogy minket kevésbé szeretne. Ugyanannyira szeret bennünket, mint bárki mást. És amit még nagyon fontos végezetül megjegyeznünk és megtanulnunk ebből az ige szakaszból az, hogy Jézus Krisztus akkor is az a dicsőséges Úr, akit ott a tanítványok láttak fényleni fehér, hófehér ruhában, amikor éppen nem látszik annak. Amikor éppen csak közöttük jár, hiszen nem csak itt látjuk azt, hogy Jézus Krisztusnak az isteni mi volta megmutatkozik. Nem is kell ilyen fizikai módon megmutatkoznia, hiszen akkor is például lecsendesítette a tengert, amikor ilyen nem történt meg. És ugyanígy gondolkozhatunk az imádságainkra is. Valamiért hosszan imádkozunk, valami múljon el, valami érjen véget, valami gyógyuljon meg az életünkben, és még mindig nem történt meg, és eltelnek évek, és még mindig nem történt meg semmi. Jézus nem mutatkozik dicsőséges Úrnak, de ő akkor is az, és ezt nem szabad elfelejtenünk. Ahogy az sem, ahogyan rövidebb ige szakaszban olvashattuk Jakab levelében, az igaz, buzgó könyörgésének nagy ereje van. Jézus imádkozni ment a hegyre. Kedves testvérem, vajon te mennyit imádkozol? Vagy mennyire veszed komolyan az imádságban rejlő erőt? Gondolkozzunk el ezen, kedves testvéreim. Amen. Az ige hirdetésre felelve énekeljük a 832-es számú énekünk első versét. 832-es számú énekünk első verse, amely így kezdődik: Ó Sion, ébredj, törzsd be küldetésed. Légy öröm mondó, Kedves testvéreim, gyertek fennállva és fejünket meghajtva imádkozzunk. Köszönjük, Urunk, hogy arra tanítasz bennünket, hogy imádkozzunk, hogy keressük a veled való közösséget, akkor is, amikor úgy gondolnánk, hogy nem érünk rá, vagy úgy gondoljuk, hogy lehet, hogy jobban tesszük, hogyha mondjuk elmondjuk valakinek azt a problémát, mint hogy neked. Kérünk, hogy jusson eszünkbe az, hogy az imádság az nem egy egyszerű beszélgetés, hanem a mi életünket is képes átformálni, megerősíteni. Kérünk téged, Urunk, hogy legyen a szívünkben az a vágy, hogy veled akarjunk lenni, téged akarjunk keresni. Kérünk Istenünk, hogy áld meg az előttünk levő dolgokat, áld meg a jövő héten a gyermektábort, add, hogy te szólj a tanítók, a szolgálók által, áld meg a segítőket, adj nekik erőt, egészséget, vigyázz rájuk, és add, hogy a gyerekek valami fontosat a te igédből haza vihessenek majd. Kérünk, Urunk, a gyászoló testvéreinkért, hogy te áld meg őket, és te erősítsd meg őket, ezért is hozzád fordulunk megerősítésért imádságban. Te áld meg azokat is, akik betegek, vagy betegeskednek, vagy esetleg azért nincsenek most köztünk. Te add vissza számukra az egészséget, szent lelked által. Te vezess bennünket, és adj buzgó könyörgésre való késztetést a szívünkbe. Így legyen. Amen. Most pedig mondjuk el közösen az Úrtól tanult imádságunkat. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy itt a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Téd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Nemzetünkre pedig áldást kérve énekeljük el a szózatot közösen. Valljátok meg bűneiteket egymásnak, és imádkozzatok egymásért, hogy meggyógyuljatok. Az igaz, buzgó könyörgésének nagy ereje van. Isten békessége legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen. Szeretett testvéreim, foglaljuk el a helyünket, és kárpátaljai testvéreinkre és a háborús helyzetre gondolva énekeljük el a 799 számú énekünk első, negyedik és ötödik versét. 799-es számú énekünk így kezdődik: mindig velem, Uram, mindig velem. Kedves testvéreim, énekeljük el a záró énekünket, az 590-es számú énekünket, mely így kezdődik: az egyháznak a Jézus a fundamentuma. Áldott vasárnapot kívánunk minden kedves testvérnek!